Isten igéjét olvasom a Királyok könyvének, a második Királyok könyvének negyedik fejezetéből, az első 7 verset. Egyszer egy prófita tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Férjem, a te szolgád meghalt, és te is tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvigye magával a 2 gyermekemet rabszolgának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt. Nincsen egyéb a te szolgáló leányod házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta. Menj, kérj kölcsön edényeket az utcában minden szomszédodtól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj vissza, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögette. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának. Tégy elém még egy edényt. De az így felelt. Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt. Eredj! Add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Amikor a csodáról beszélünk a Szentírás kontextusában, akkor az evangéliumok, Jézus csodái jutnak először az eszünkbe. Ahogy Jézus szerte járt, a vizet borrá változtatta, tanított, gyógyított, megszabadított, megkötözötteket, pedig már maga a teremtés is csoda. Gondoljuk bele! A sötétségből világosság lesz, az égi testek, a természet, az élővilág, az ember maga. Izrael, Isten egész népének a léte és története, csoda. Izrael elhívása az volt, hogy tegyék láthatóvá az ő Istenüknek a jelenlétét, az ő Istenüknek a cselekvő jelenlétét. Van, hogy a dolgok a természetes folyamokban történnek, és úgy munkálkodik az Úr. De van, hogy különleges módon cselekszik. A felolvasott történetben egy különleges módon cselekszik az Úr. Ez a történet valójában egy hitvallása arról, hogy Isten valóságosan jelen van. Hogy Isten valóságos, és hogy ő egy gondoskodó Isten. A felolvasott történetben Elizeusról hallunk, aki Isten prófétájaként volt Illés után kiválasztva. Illés kente fel őt a prófétai szolgálatra. Áháb király uralkodásának az utolsó éveiben. Nagyon érdekes, hogy Elizeus nevének a jelentése, akinek az volt a feladata prófétaként, hogy a nép felé közvetítse Isten szavát, azt jelenti maga a szó, magának a nevének a jelentése, hogy Isten megszabadít. És ebben a helyzetben ott van Elizeus, amikor a nép élete Áháb uralkodása alatt van, aki egy Istentől elszakadt király volt, akinek a felesége Jézabel főnéciai származású asszony, aki maga hozta be a maga istenét a nép életébe, a bálvány istenét, és ezzel háttérbe került az élő Isten tisztelete. Üldözték az Úr prófétáit. A király döntése alapján az egész nép bálványokat imádott. Istentől elfordult, nagyon sötét időszak volt ez Isten népének, Izraelnek az életében. És Elizeusnak, ahogy korábban Illésnek is, az volt a feladata, hogy elsősorban a királyt figyelmeztesse. A nép megszegte a szövetséget. A nép nem a 10 parancsolat szerint él. Figyeljetek, mást Istent imádtok. Baalt. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne imádj és ne tiszteld azokat. Elizeus figyelmezteti erre a királyt, figyelmezteti a népet. És mit látunk? Hogy a termés bőségét, a nyájak növekedését, a család termékenységét Izrael népe a Baaltól várja. Baalnak magaslatokon állítottak helyeket, és ott imádták. Szexuális szertartásokat végeztek ott, kontroll nélkül, önsanyargatást, sőt, emberáldozatot. Mindazt tette, amitől Istentől óvt, amitől Isten óvta az ő népét. Mert ő nem kíván emberáldozatot. És Illés próféta is ott van ebben a harcban, ismert a Kármelhegyi istenítélet. Ezért olyan fontos, ami ott történik, hogy amikor ő ott van, akkor ott megmutatkozik a nép előtt, hogy figyeljetek, Isten, Izrael Istene hatalmasabb minden Istennél. És ott az nép szíve el is indul vissza Istenhez. De mégis nem történik meg a teljes odafordulás. És azt látjuk itt, hogy Isten harcol az ő népéért, ha olvassuk végig a királyok könyveit. Isten hűséges, Isten bontakoztatja ki az ő tervét, a megváltás csodáját. És miközben ez történik, itt van előttünk egy gyöngyszem, hogy Istennek gondja van az egyre is. Istennek gondja van egy özvegyasszonyra. Két pontot hoztam. Az egyik, hogy mit tesz Isten ennek az asszonynak az életében, ez kicsit hosszabb lesz, aztán pedig arról, hogy mit tehetünk mi. Mit tesz Isten, miközben így harcol az ő népéért, és miközben nem mond le a népéről, ennek az asszonynak az életében. Itt van előttünk egy özvegyasszony, akiről azt tudjuk, hogy nincs telen. Gyászban van. Elvesztette a férjét. És hamarosan elveszti a fiait. Minden elveszni látszik. Ez egy próféta tanítvány családja. Nyomorúságos állapotban van, szívbe markoló. Hát nem az áldás hatalmas jelenlétének kellene megrajzolódnia előttünk? Amikor Istennek egy hatalmas prófétájának, vagy egy próféta tanítványának a családról, családjáról hallgatunk? Vagy olvasunk? És ott van ez az asszony. Férje valószínűleg az üldözöttek között volt, és halt meg a hitéért. És amikor meghal, ott marad az özvegyasszony, különösen hátrányos helyzetben voltak akkor az özvegyek. És arra kényszerül, hogy kölcsönt kérjen. És a jelenet, amivel belecsöppenünk, jönnek a behajtók. Ott van az asszony. Mert akkor elfogadott volt, hogy aki a hitéleit nem tudta törleszteni, arra kényszer munka várt, konkrétan rabszolgaság. Ott van ez az asszony, elveszítette a férjét, gyászban van, és most mindjárt elveszik gyermekeit is. És indul Isten prófétájához, Elizeushoz. Azt olvassuk, hogy kiáltott ez az asszony. Kiáltván kiáltott, mint egy utolsó szalmaszálba kapaszkodik. Úgy szólította meg valójában az urat. Úgy kiáltott, hogy életről és halálról van szó most az ő életében. Úgy kiáltott ott, hogy most ettől függ az ő élete. Elvesztette férjét, nem vesztheti el fiait, és nem bírná ki. de a végrehajtók már ott vannak. És tudjátok, én nem úgy látom itt ezt az asszonyt, mint aki magát kihúzva, mellét veregetve, győzelmesen megy előre. Hanem én úgy látom itt ezt az asszonyt, mint akinek még mustármagnyi hite sincs. Még ennyi, ha csak a körülményekre néz, még ennyi sincs neki. Ha lelki állapotát egy testhelyzetben írnám le, akkor úgy látom őt, mint aki a lelki fájdalma miatt a földön csúszik. És hogy kiáltván kiált a prófétához, ez a kérdés jön visszafelé. Mit tehetek érted? Mi van a házadban? Már ez maga szíven üthet minket. Ki kérdezte meg utoljára tőled, hogy mit tehetek érted? Mit tehetek érted? Csendesedjünk el egy kicsit így Isten előtt, és menjünk hozzá. Az életünknek olyan területeivel, ha van, olyan állapotával, amiben nincstelennek érezzük magunkat, amiben eszköztelennek, amiben úgy látjuk, hogy nincs megoldás rá, ami talán számodra igenis életbe vágó. Mert Isten az élet forrása, nála van az élő víz, nála van a szabadítás. És lehet, hogy azt mondod, az én házamban, az én szívemben még egy mustármagnyi hit sincs. Nem baj. Nem baj, ha nem tudsz lobogó hittel menni Isten elé. Nem baj, ha megtört a hited. Nem baj, ha csalódtál. Nem baj, ha csak a fájdalom borít el, vagy csak a kérdések, vagy csak a minden más, a félelem, az aggodalom. Mert Isten hű. Mert a hamis, az álistenekkel szemben az élő, igaz Isten, ő nem megtépázni akar, nem kizsigerelni, nem elpusztítani akar, hanem nekünk olyan közben járunk van, az igaz Jézus Krisztus, aki elé mehetünk a terveinkkel, a terheinkkel, a bánatunkkal, a kérdéseinkkel, vagy éppen az örömünkkel, ha örömmel vagy tele. A lényeg, hogy hozzá menj. Mert ott és akkor az volt a gond Isten népe életében, hogy nem az élő Úrhoz mentek. Hát kitől függött volna az életük, ha nem tőle? Bármi van a szívedben, Isten elé gyere vele. És ha úgy vagy, mint ez az asszony, ahogy Jézus Krisztus együtt tud veled érezni, annak párja nincs. Ahogy ő tud szabadítani, amilyen erővel ő rendelkezik, annak párja nincs. Az asszony a prófétához ment. Mi is menjünk nagy prófétánkhoz, Jézushoz. Minden késlekedés és tétovázás nélkül menjünk. Mert ő gondviselő Isten, akkor is, ha éppen azt látjuk, hogy erre nincs esély. Most, hogy ifi hét volt, eszembe jutottak a tini éveim, és emlékszem, hogy volt egy drága lelki pásztornő, aki így terelgetett, és megtanította velem a mennyei hívószámot. Tudjuk, mi ez? 50-15 zsoltárok. Hív segítségről a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és dicsőítesz engem. Azóta is itt hordom a szívembe. Hív segítségül a nyomorúság idején, a lényeg, hogy Istent, azt mondja, engem hívj. Mert az Úr nem tett olyan ígéretet, hogy nem visz szükségbe az ő népét. Nem ez van a Bibliában? Üldözni fognak benneteket. Ez van benne. Az van benne, hogy szenvedni kell az ő nevéért. Az van benne, hogy ugyanakkor megadja, amit mondanunk kell. Ugyanakkor megadja az erőt, és velünk van. De a kettőt együtt kell látnunk. És ennek az asszonynak az életében is itt együtt van, ott a szükség, ott a gyász, minden ott van, a rabszolgaság közelsége, a fiai, gondolj, rabszolgának milyen elviszik a fiait. És ott van, jön Isten, mert Istenhez megy. Ne mondj le se magadról, se a másikról. Vedd számításba az Úr szabadítását. Mert elég, amit most van. Olyan csodálatos ez a történet, annyira emberi. Azt kérdezi a prófita, mi van a házadban, mit van? Azt mondja, hogy egy korsó olaj. Bibliórán beszélgettünk, akkor már nem is volt más a házban, csak az az egy korsó olaj. Lehet. Egy korsó olaj. Mit van? Mi az, amit van? Azt mondja a prófita, hogy ha ez van, akkor ezt használom. Vagyis Isten maga. Menj és keresd még edényeket. A szomszédaitól kérj kölcsön. Milyen furcsa lehetett, hogy ilyen kidobandó, lomos dolgokat, korsókat gyűjtsél. Nem furcsa? Azt mondja, hogy menjél, keresd, és a szomszédaitól kérj, majd zárd be az ajtót. Na, az első az lehetett, hát nem erre van szükségem, hogy még én menjek megint, mikor csúszok a földön. Még én menjek gyűjteni korsókat, és azt mondja az Isten, mert menj el és gyűjts korsókat. Elég lesz az az egy korsó a többi edénybe. A kísértő ott lehetett végig. Nevetséges ezek a szomszédaim, mert mit gondolnak rólam? Nevetséges leszek majd mindenki előtt, és hogyan is lehet? De ez az asszony megparancsolja, amit tesz, mert tudja, hogy ezt tudja, hogy egyedül Istennél van a szabadítás. És az a mustármagnyi hit, ami talán már elkezdett szétporladni, elég volt ahhoz, hogy megtegye ezt az első lépést. És az első lépés után jött a következő. A következő után pedig egyre inkább erősödik a hite, egészen addig még el nem jut a teljes bizonyosságra, hogy Isten szabadító és gondoskodó, és hogy átvezeti a nyomorúságon. Nem azt mondja, hogy nem mész bele a nyomorúságba, azt mondja, hogy átvezetlek rajta. Mert az ő gondolatai nem a mi gondolataink. És ahogy összegyűjti ez az asszony a korsókat, megint egy nagyon szép jelenet van, azt mondja neki a próféta, hogy zárd be az ajtót magad mögött. Milyen érdekes ez. Rögtön az juthat eszünkbe, hogy az új szövetségben, amikor Isten arra tanítja az ő gyermek, Jézus Krisztus arra tanítja az ő gyermekeit, hogy imádkozzatok, mit mond? Menj be a te belső szobádba. Isten ott cselekszik, egészen közeli módon, egészen bensőséges, intim módon. Képzeljük el mindezt. Ott van, na bezárva a két fiával, rettegnek, mert rettegnek, én biztos rettegtem volna, és folyik az olaj, és öntögetik, és látják, hogy folyik, tele a kis edény, a nagy edény, és folyik, látják, ahogy Isten cselekszik. Látják az ő munkáját. A zárt ajtók mögött anya és két gyermeke. És meddig, mit ír az ige, míg színültig nem lesz minden korsó. Nem akár meddig töltik meg ezeket a korsókat. Míg színültig sem lesz, míg színültig nem lesz. Szintén bibliaórán egy nagyon, nagyon jók ezek a bibliaórák. Nekem is jó volt. Azt mondta az egyik testvér, hogy az én korsóm az én életem. Ameddig az én szívem keresi Istent, ameddig az én szívem bűnbánó szív, ameddig az én szívem nem nyer bocsánatot, ameddig az én szívem nem bizonyosodik meg arról, hogy örök életem van, egészen addig ez az olaj árad. ez az olaj árad. Színülték. Színülték. Egyetlen egy feltétele volt ennek a nagy csodának. Azt mondja a prófét, hogy üres edények kellenek. Nem arra az ürességről van itt szó, amikor mindenki üresedik, hanem itt konkrétan arról, amikor, ha utána nézve, hogy amikor az ember Isten kegyelmét úgy várja, hogy semmilyen nincs. Egy anekdotát mondok el, hogy megértsétek még jobban. Mi ez az üres edény? Lehet többen ismeritek, akkor ismétlés. Egy paraszt megkérdezi az egyik előjáróját. Mit gondol, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy a kegyelem áradjon? Az előjáró bölcsen így szól. A bűnös én. Parasztember azt mondja, nem, én azt hiszem, az igaz én. Aki azt mondja, hogy nincs szükségem Istenre. Aki azt mondja, hogy nincs szükségem a kegyelemre. Aki azt mondja, hogy nincs szükségem a megváltóra. Aki azt mondja, hogy nincs szükségem az élő Istenre. A kegyelem akkor érkezik el hozzánk, amikor erőtlenek vagyunk. Amikor üres a mi életünk, olyan szempontból, hogy megértjük, és elmondjuk, hogy ez az ének elmondta, szükségem van rád, Uram, rád van szükségem, hogy megtisztítsd a szívemet. És sokszor lehet, hogy tele vagyunk, hogy nincs is szükségünk rá, el is feledkezünk róla. Lehet valamikor, hogy félig van tele a mi kis korsunk, ami szintén az Ószövetségben egy jó kép, hogy így kétfelé sántikálunk. Szükségem is van rád, Uram, meg nincs is. Vasárnap itt vagyok, kedden már hol vagyok? Ez a kétfelé sántikálás. Beléd kapaszkodom, aztán már másba kapaszkodom. És ez így van valahol, mert így működünk. Hiába vagyunk Isten dicsőségének, de Isten mindig visszavár. Mindig vissza az ő jelenlétébe. Tehát nem baj, ha úgy érzed, hogy nem érzel úgy, ahogy érezni kellene, nem vagy tele lobogó hittel, ha nem gondolkodsz úgy, ha nem tudsz úgy sírni, nem tudsz úgy bizonságot, nem tudsz úgy imádkozni. Ez az asszony csak kiáltott. Csak nyújtsd ki a kezed, és ragadd meg Isten kegyelmét. És valld meg neki egyszerűen, Uram, szükségem van rád, a te szabadításodra. Amikor imádkoztam, az volt bennem, hogy ma reggel, hogy milyen jó lenne, Urunk, ha együtt megnyitnánk előtted a szívünket, és várnánk, hogy a te szent olajod csendesen fordogáljon, folyjon át rajtunk, itt és most. Szükségünk van a te kegyelmedre. Megnyithatjuk most előtte az ő, a mi szívünket. Várhatjuk most, hogy ő elérjen bennünket. Visszatérő bűneid vannak? Nyisd meg előtte a szívedet. Kísértések vesznek körül? Nyisd meg előtte a szívedet, és kiálts. Rossz szokásaid vannak? Nyisd meg előtte a szívedet. Kapcsolati gondjaid vannak, munkahelyi gondjaid? Úgy érzed, hogy elakadtál, hogy megrekedtél, hogy elborít a szorongás és a félelem? Azt gondolod, hogy ez vagy az a bűn már úgy részem lett, belefér? Ne hidd el, ez nem az Isten hangja. Meg akar tisztítani. Színültig meg akar téged tölteni az ő kegyelmével. Miért hordoznád a bűneidet? Miért hordoznád mindazt, amit nem kell hordoznod? szabadító Istened van. Élő Istened van. Akkor az Úr azt mondja, hogy gondotokat vessétek rá, múlt héten ez elhangzott, mert ő, aki gondja van róla, gondja van ránk, akkor kapaszkodjunk ebbe, hogy Urunk, gondod van ránk. A te teljességedből vettünk mindjárt kegyelmet, kegyelmet. Vegyük ezt a kegyelmet. Hívjuk az ő lelkét. És ő nem csak félig tölt meg, hanem azt teszi, amiről a nyári táborban kicsit beszéltem. Hogy azt elmondhatjuk, hogy csordultig van poharam. Ugyanezt mondja ott a zsoltáros is, hogy Isten így akarja az ő kegyelmét ránk árasztani. Légy üres edény. Ha megtört vagy, nála van az életed. Ha koldus, nála a gazdagságod. Ha beteg, nála az egészséged. Ha elveszett, ő a megváltód. Ha semmit, legyen ő a mindened. Mikor teljesen Isten oltalmába és kegyelmébe érkezünk meg, akkor ott valóban mindig helyreáll valami. Valahogy azt érezzük, ha csak pillanatokra is, hogy csordultig van poharam, mert ő maga tölt meg. Mert ő a szövetség Istene. Légy hát bátor, ha úgy érzed, hogy üres edény vagy. Isten meg akar téged tölteni. Nem kevesebben, mint önmagával. Légy uras korsó, ezt írtam, és várt, hogy a kegyelem kútjából áradjon rád az olaj. És a második pont, ami jóval rövidebb lesz, hogy amikor mi kérdeztük-e meg, vagy mikor kérdeztük meg utoljára valakitől, hogy mit tehetek, érted? Te mikor kérdezted meg valakitől, hogy mit tehetek, érted? Mit tehetek, érted? Azt mondja a próféta az asszonynak, hogy szerez üres edényeket, de ne keveset. Ha belegondolunk, akkor igazából elég nagy dolgot kér ettől a prófétától ez az asszony, és ezt már ecseteltem. De azt mondja, hogy hozz üres edényeket. És tudjátok, amikor Lacit kiállt, akkor valahogy ez jutott eszembe. Mondhattam volna Laci azt, amikor az Alfára hívogatott. Hozz üres edényeket. Akik még nem ismerik Isten kegyelmét. Akik még nem ismerik Isten szentségét. Akik még nem ismerik Isten szeretetét. Imádkozhatunk másokért. Mit tehetek érted? Csak az alap, ugye a belső szoba. Újra ez a kép jön vissza. Kezdjünk el imádkozni másokért. Látsz magad körül üres edényt? Ki még nem ismeri Isten kegyelmét? A családodban, a szomszédodban, a lakótelepeden? Látsz még üres edényt? Tudjátok, én örülnék, ha. Amikor tudom, hogy igét hirdetek, akkor úgy gondolnátok rám, mint üres edényre. Úgy imádkoznátok, értem, hogy megteljek a lélek olajával. Könnyű kritizálni az ige hirdetőt, de nagyon nehéz könyörögni érte. Elkötelezetten könyörögni érte. Könnyű kritizálni a másik gyermeknevelését, még így gyülekezeten belül is, a másik házasságát, a mások nagymamaságát, és sorolhatnám még tovább, a szingliségét, bármit. De kitartóan könyörögni érte, hogy Isten az ő mennyei olajával töltse meg színültig. Isten ebben mindannyiunkat megítél Isten, és ebben is egyek vagyunk. Mert a mai Isten tisztelet fő kérdése, itt pont ugyanaz, mint ott Elizeus korában. Komolyan veszed-e, hogy az élő Isten munkálkodik, cselekszik, valóságos és kegyelmes Úr. Hogy a kegyelem valóság, hogy Isten még az ő kegyelmét ránk akarja árasztani. Nem cseppekben, hanem gazdagon. Ebben mérettetünk mi itt most meg, mint Isten népe. Ugyanúgy, mint ott akkor, az a nincstelen senki asszony. Zárásként, mert tudjátok, azt ígéri Isten, hogy ha ketten egy akarattal vagyunk, akkor ő megcselekszi, amit kérünk tőle. Vagyunk-e ketten egy akarattal úgy, hogy azt kívánjuk itt mindannyiunknak? Van-e még egy ember? Hogy Uram, töltsd be itt és most bennünket a te mennyei olajoddal, vagyis a te lelked olajával. Itt és most a te népedet. Hogy valóságosan fel tudjuk mutatni. Mert ez a feltétele, értitek? Üresedények, hogy élő Istenünk van, hogy nagyobb minden Istennél, minden bálnál, minden bálványnál, mindennél, ami azt ígéri, hogy tőle van a növekedés, tőle van a gazdagság, tőle van a termékenység, tőle van az élet, értitek? Bál helyre nagyon sok mindent most behelyettesíthetnénk. Mindenki, aki azt ígéri, hogy nála van az élet, nála van a bőség, nála van a termékenység, ugyanúgy. Elhisszük-e, hogy az élő Istennél van? Mert az olaj mind az Ó, mind az Új Szövetségben a Szentléleknek a jelképe. És ami Urunk Jézus Krisztus megváltunk, azt mondta, vagy azt élte meg, azt láttuk, hogy neki is szüksége volt erre az olajra. Mielőtt elkezdi hirdetni az evangéliumot, szabadulást a foglyoknak, a vakok szemeik megnyílását, a szabadonbocsátását a megkínzottaknak, mielőtt ezt mondja, azt mondja, az Úr lelke van rajta, mivel felkent engem. Innen indult. Innen indul a misszió. Innen indul az imádság. Innen indul. Jézus Krisztusnak szüksége volt a Szentlélekre. Nekünk is szükségünk van. És hát mi a történet vége? A két fiú megmenekül a rabszolgaságtól. Az olaj, amivel kifizetik a díjat, arról maga Isten gondoskodott. A mi bűneink adósságát maga Isten fizette ki. Az ő fiában, Jézus Krisztusban, hogy megmeneküljünk a bűneink büntetésétől, az örök haláltól. Ez történt a kereszten, nem kisebb dolog. Megszabadított bennünket, gyermekeivé tett. Emlékezzetek, hogy ő kihozott bennünket. Emlékezzetek arra, hogy nála van a szabadulás, az élet, a növekedés. És hívjuk az ő szent lelkét. Ne kicsit kérjünk nagyot. Töltse be bennünket csordultig az ő olajával, az ő élő lelkével. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, semmink nincs, de te meg nem ajándékozol bennünket. És lehet azt gondoljuk, hogy tényleg sok mindenünk van, de valójában nélküled üresek vagyunk, és ezért kiáltunk, hogy töltsd be bennünket a te jelenléteddel, és segíts előtted magunkat ilyen kicsinek látni. Kérünk, Urunk, hogy Te győzz meg bennünket arról, hogy a bűneinket megbocsátod, és magadat adtad nekünk. Tisztíts meg, és újíts meg, és segíts magunkat benned elrejtve látni és szemlélni. És felismerni azt, hogy a Te néped vagyunk, hogy nem egyedül vagyunk. Taníts meg bennünket észrevenni ebből a szeretetből, ebből az elfogadásból fakadóan azt, aki mellettünk van, és szükséget szenved. Segíts felismerni ezt, Urunk, és adj látó szemeket és bátorságot kérdezni, és azért is kérünk, hogy adj bátorságot, segítséget is kérni. Testvéri közösséget, a szeretetet növeld, erős is közöttünk, Urunk. És kérünk nem csak magunkért, de a családjainkért, a környezetünkért, a városunkért, a nemzetünkért. Urunk, árazd ránk a Te lelkedet és könyörülj. Maradj velünk és hallgass meg, amikor a Jézus Krisztustól tanult szavakkal is imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.